más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Nem ígérem, hogy könnyű lesz a műsor, és azt sem ígérem, hogy a felvetett témának a végére fogunk járni, akkor igazságszolgáltatásról, bírói működésről, és egyáltalán peres dolgokról van szó, akkor tudom, hogy sokan megrettelnek, hogy úristen, ezt nagyon nehéz érteni. Igyekszünk nagyon közérthetőek lenni. Felvetem azt a kérdést, amit persze nagyon általánosnak tűnik, de hogyha a konkrét eseteket megbeszéljük, akkor már látni fogják és tudni fogják, hogy mennyire húsba vágó ügyről van szó. Van-e egyáltalán ebben az országban még bírói függetlenség, ha arra gondolunk, hogy bírákat fel lehet függeszteni és el lehet távolítani a pályáról, hogyha a hatalomnak nem tetsző lépést tesznek, erről lesz majd konkrétan szó. És van-e még bírói függetlenség, ahol tulajdonképpen úgy tűnik, hogy anyagilag meg is lehet zsarolni a bírókat, de legalábbis örökhöz lehet kötni, és ennek persze mi isszuk meg a levét, amikor ügyféllé válunk, meg egyáltalán a közérzetünk milyen egy olyan országban, ahol a maga az ítélkezés ilyen bizonytalanságokkal van teli. Ma erről beszélünk.
Más részről. Az első vendég.
Szavó Gabriella volt bíró, jog szakértő, ügyvéd, nem tudom mi mindent csinál azóta, hogy végül is úgy távolították el a bírói munkájából, hogy alkalmatlannak minősítették, jól igen, emlékszem igen, erre, ugye? Igen. Ez pont párhuzamosan történt azzal, amire már volt korábban is példa, hogy ön az Európai Bírósághoz fordult egy bizonyos ügyben, egy menekült tárgyalása volt, és jogértelmezést kért az Európai Bíróság, úgy, mint korábban egykori kollégája, dr. Vasvári Csaba, aki ellen fegyelmi eljárást indítottak annak idején, amikor ő ugyanezt a lépést megtette. Önnek nem mondták már Vasvári ügy után, hogy ezért nem szeretnék látni a bírói karban, csak éppen pont párhuzamosan akkor kezdték el kikezdeni, amikor az EB-hez fordult, az EUB-hez.
Igen, igen. Feltételezhető módon az én ősbűnöm bíróként az mindenféleképpen ez volt, hogy előzetes döntéshozatali eljárással fordultam a stopsoros törvény egy menekültügyben releváns passzusa miatt az Európai Unió bíróságához. Ez volt az úgynevezett tompai ítélet, mert a tompai tranzitzónából érkezett a felperesnek a kérelme a bíróságra. Nem mondták ki, hogy emiatt a döntésem miatt, az előzetes döntése miatt minősítettek engem alkalmatlannak, hanem egyéb mondva csinált okokat, és ebbe biztos, hogy szerepet játszott az, hogy előtte dr. Vasvári Csaba bíró ellen ugye fegyelmi eljárást kezdeményezett a fővárosi törvényszéknek az elnöke dr. Tatárkis Péter, amiatt, hogy egy büntető ügyben az Európai Unió bíróságához mert fordulni. Az én alkalmat...
De az akkora botrány volt, hogy vissza kellett vonni.
Azt vissza kellett vonni, az akkora publicitást kapott, hogy ott igazából nem is lehetett volna másfajta döntést hozni, mint hogy visszavonják ezt a fegyelmi eljárást.
Magyarul
megszüntetik.
Akkor
neki ebből semmi problémája nem lett ilyen formán.
Tehát azért egy bírót nem lehet elmarasztalni, mert egy adott ügyben, miután európai
ez a munkájához tartozik.
Tagok vagyunk, egy európai bíróság jogértelmezést kérjen.
Nem, egy bírót nem lehet emiatt elmarasztalni, kifejezetten ugyanis...
Ezért emiatt nem is merték támadni,
nem mertek támadni. Így van, ugyanis van egy komoly különbség a dr. Vasvári Csaba és az én bírói kinevezésem között. Dr. Vasvári Csaba a tudomásom szerint határozatlan időre kinevezett bíró, míg én egy határozott időre kinevezett bíró voltam, akinek az első a bírói szolgálati jogviszony alapján ugye a határozatlan kinevezés előtt van egy úgynevezett értékelés.
Igen.
A bírói szakmai munkán így van, a bírói szakmai munkájának az értékelése. És ez alatt az értékelés során sikerült engem úgymond szakmailag alkalmatlannak nyilvánítani. Az értékelés indokolásában az én véleményem szerint semmilyen ilyen kézzelfogható kötelezettségszegés, vagy olyan hiba, ami az alkalmatlanságomat megalapozta volna, nem volt fellelhető.
Miért nyugodott bele?
Nem nyugodtam bele. Gyakorlatilag az elmúlt 3 évem, mert ez 2021. június 30-án az én bírói szolgálati jogviszonyom megszűnt. Azt követően az elmúlt 3 évem azzal telt, hogy pereskedtem. Uh-huh. Először indítottam én magam egy pert, amiatt, hogy a szakmai értékelés alkalmatlanságomat vitassam a bíróság előtt. Erre a bíróság, a szolgálati bíróság közölte, hogy nekem nincs jogosultságom jogorvoslatot kezdeményezni ebben az ügyben, mert nekem az a jogorvoslatom, hogyha a dr. Tatár Kis Péter kezdeményez ellenem egy alkalmatlansági eljárást, aki felszólít arra, hogy mondjak le a bírói szolgálati jogviszonyomról. Kvázi alperesi pozícióban vitathattam. Tehát a peres eljárásban...
Akkor önt melyik testület találta alkalmatlannak?
Hát maga a törvényszék elnöke volt az, aki kezdeményezte ezt az alkalmatlansági eljárást a szolgálati bíróság előtt.
Mi ez a szolgálati bíróság? A
szolgálati bíróság, ez külön a bíráknak az ilyen fegyelmi, szakmai alkalmatlansági és egyéb vitákban ítélkező ilyen kvázi bírósága, bírákból áll.
Milyen jogosítványai vannak, hogy eldönt? Tehát ő kimaradhat bíró, és ki nem?
Van ilyen jogosultsága. Van ilyen jogosultsága. Nem lehet fellépni ez ellen az ő döntésük ellen, csak az én álláspontom szerint velem szemben a szolgálati bíróság el sem járhatott volna, tekintettel arra, hogy a szolgálati bíróság olyan bírák ellen járhat el, akiknek a szolgálati jogviszonyuk fennáll. Ehhez képest ellenem közel 3 éven át egy soron kívüli eljárásban eljártak, mint alkalmatlan bíró ellen. Tehát egészen abszurd volt az a határozataikban, mert nem is ítéletet hoz a szolgálati bíróság, hanem határozatokat hoz, tehát teljesen érthetetlen módon. Kifejtették azt, hogy az alkalmatlanság áll fenn az esetemben, és felmentési ok. Na most nem értem, hogy mi alól mentettek fel, amikor már munkám sem volt. Tehát egészen abszurd a szolgálati bíróságnak.
Meg akartak szabadulni magától. Nyilván ennek volt valami jele, amit nem nyilvánosan vállaltak. Kollégák szóltak, hogy nem kellene az Európai Bírósághoz fordulni, nem kéne ezt a stopsoros piszkálni, mert ez politikailag érzékeny. De
ilyen megkereséseket többször is kap. Több kollégától szóban. Volt olyan kollega, aki gyakorlatilag írásba is közölte velem, hogy tulajdonképpen miért is kellett ezt az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni. Utaltak arra, hogy ezt vissza is lehet vonni, sőt, mi több volt olyan jó tanács, kéretlen jó tanács, mert abból volt épp elég, hogy legközelebb a szakmai fórumokhoz kell, tehát a különféle Európai Uniós szaktanácsadói fórumokhoz kellene fordulnom, amiatt, hogy egyáltalán kell-e egy ilyen előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezni, illetőleg pont ebben a stopsoros ügyben volt olyan, hogy minek után ugye én elküldtem az Európai Unió bíróságára az előzetes döntéshozatali iránti kérelmemet, és felfüggesztettem az rám szignált ügyben a pert.
Várva, ilyenkor ugye ez történik, hogy meg kell várni az európai idéletet.
Ez a hagyományos, ez az eljárás, a rendes eljárás. Több bíró kollega szintén, aki hasonló jellegű ügyben ítélkezett, felfüggesztette az én döntésemre várva az eljárásokat, és aztán utána jött egy ilyen szakmai állásfoglalás a másodfokról, hogy tulajdonképpen mi illetékesség hiányában jártunk el, és ki kell venni a felfüggesztésből ezeket a pereket, és át kell tenni az illetékességgel rendelkező szegedi törvényszékhez ezeket az ügyeket elbírálásra. Na most én ezt nem tettem meg, meg, mert úgy gondoltam, hogy az én szakmai álláspontomat az képezi, az a bizonyos előzetes döntéshozatali eljárás, amiatt arra vártam, hogy mit fog mondani ugye az Európai Unió bírósága, és figyelmen kívül hagytam, tehát ignoráltam a másodfokú bíróságnak ezt a,
ez volt a
kijelölésről szóló döntését, és hát ugye én rendkívül rossz néven vettem ezt, hogy én egy bírói pályázatot nyújtottam be, én bírónak érkeztem a fővárosi törvényszékre, a közigazgatási kollégiumba, és nem egy hivatalba, ahol nekem bárki megmondja azt, hogy hogyan kéne döntenem, vagy megpróbál, mert nem a tanácsokkal van a gond, hanem a kéretlen jó tanácsokkal van a gond. A másik pedig az, hogy én a bírói függetlenségem elleni támadásként éltem meg ezeket a jó tanácsokat, ezeket a kéretlen jó tanácsokat, amit igazából a későbbiekben azért valamilyen módon figyelembe vettem, mert elkezdődött bennem egyfajta olyan igazodás, hogy utána már nem kezdeményeztem előzetes döntéshozatali eljárásokat. Próbáltam várakozni ugye arra, hogy most akkor mi is a helyes, és mi az, ami összefér az én lelki ismeretemmel is, hogy döntést hozhassak. Tehát egy nagyon-nagyon komoly hatás jelentkezett itt ebben az ítélkezési gyakorlatommal.
Én most azt szűrtem le, hogy a bírókra ilyen esetekben, ugye menekült, hogy különösen érzékeny ugye a magyar kormány
politikailag
igazodni illik kell, és akkor itt már nem az önálló bírói döntés születik meg, hanem egyféle belső mérlegelés. Ezt mi annak idején a szakmában úgy hívtuk, hogy az embernek az agyában van egy belső cenzúra, tudja, meddig mehet el, azt nem lépi át, akkor nem fáj a feje. De ez rávilágít arra, hogy ilyen ügyekben rögtön a politika már beavatkozik a bírói munkába, az igazságszolgáltatásba, egyszerűen annak okán, hogy látjuk, hogy a magyar kormány jogerős európai bírósági ítéleteket sem hajt végre. A magyar kormány szembeszegül a közösségi joggal, természetes ezek után, hogy megpróbálja a hazai ítélkezésben, egyes ügyekben a bírákat ilyen-olyan módon terelni, de nem csak ilyen ügyekben, hanem számtalan más példa is van erre, majd innen folytatjuk.
Más részről. A második vendég.
Marcinkos László ügyvéd, már elég régen találkoztunk, pedig egy időben elég sűrűn volt itt a stúdióban, amikor a deviza ügyekkel foglalkoztunk, hiszen ennek Európai Bíróság előtti főképviseletét láttad el, és azért tegeződünk, mert most már nagyon sok mindent beszéltünk, meg én nem tudok ebből kilépni, elnézését kérem, Joka Gabriela. Hát ugye azért van itt egy olyan lépés most, amit a laikus közönségnek megmagyarázhatunk, az OBT, az Országos Bírói Tanács, megegyezett a kormánnyal, idézőjelben mondhatom azt hiszem, hogy a 3 éve nem emelt bírói és bírósági alkalmazotti fizetéseket most jelentősen megnyomják, de ezért különböző feltételeket kellett elfogadni. Ezek most én nem sorolom föl, de úgy első ránézésen nincs benne semmi, ami röghöz kötné a bírót, igaz?
Hát első ránézésre nincsen.
Csak mondjuk fölemelik majd 2,5 millió forint, 2 250 000-ig.
De helyes.
Hát is a többi bírósági dolgozóit is. Helyes. Hát ehhez képest azt látom, hogy közben kitolják a bírói munka korhatárát, akár 70 évig lehet, amit korábban pont az volt a vita, hogy túl hamar elküldték a bírókat, vagy azokat, akiket akartak, stb. És nem látok olyan, ami a bírói szabadságot korlátozná. Jól látom?
Is, meg nem is.
Nem, hol igen, mert
hogy... Tehát, hogyha ügyvédként mindig megpróbálok nem politizálni, mert rám sütik a dolgokat, tehát maradjunk az objektív jogi tényeknél. A bírói függetlenséget és a pártatlanságot az uniós jog szabályozza és az Európai Bírósági Ítélkezési Gyakorlat ezt egyértelműsítette. Vannak ennek külső és belső objektív, szubjektív szempontjai. A magyar bíróságok, mivel hogy az alkotmányos rendben létrehozott szervezetek, nyilvánvalóan, hogy hogy nem attól lesz a bíró, hogy talált adnak rá, hanem hogy ezen szervezeten belül ténykedik. Egy nagyon-nagyon fontos kritérium, hogy a bíróságok attól lesznek bíróságok, hogy jogszabályokat alkalmaznak. Akár a idegenrendészeti ügyben, akár főleg át a kedvencembe, igaz a devizás témába, azonban egy eléggé súlyos aggály merül fel, hogy nem jogszabályokat alkalmaznak a magyar bíróságok, ugyanis nem tekintik jogszabálynak, jogforrásnak az uniós jogot, az európai bíróság ítéleteit szinte kirekesztik, és gyakorlatilag olyan módszerekkel oldják meg az uniós jog megkerülését, hogy ismerjük a devizás ügyekben létrehozott a kúria jogegységi határozatokat, konzultációs testületi véleményeket és egyéb bírói megbeszéléseknek az eredményét. Gyakorlatilag a magyar bírói kar nek van egy olyan törekvése, hogy ilyen bírói szokásjoga fölülírja a jogot. Na most abban a pillanatban, hogy rendszer szintűvé válik ez a jelenség, akkor gyakorlatilag hirtelen a bíróságok nem válnak objektív szempontból bíróságokká. Most akkor miről beszélünk? Hogy azok a bírók, akiket az a vád éri, hogy a közvélemény részéről hogy elrohannak az Unió Bizottságához fizetésemelésért, másfelől pedig nem hajlandóak az uniós jogot alkalmazni. Akkor ez a dolog, ez miről szól, és miről tárgyal a kormányzat mondjuk az OBT-vel, akinek nem tudom, hogy milyen hatásköre van ebben a kérdésben, én úgy gondolom, hogy nem nagyon sok. Ugyanis az
országos bírói tanácsnak, hát hiszen az egy országgyűlés által választott.
Hát igen, de...
Hogy ne lennének gyilkos, nem?
Én azt gondolom, hogy az állam köteles fenntartani a bírósági szervezetet, ugyanúgy, mint ahogy köteles fenntartani az oktatást, az egészségügyet és mindent. Nem lehet privilegizálni különböző területeket, hogyha a bírói karnak és az azt kiszolgáló személyzetnek joga van a tisztességes fizetéshez, ugyanezen az elven a pedagógus karnak, vagy az egészségügynek és mindenkinek joga van. Az Európai Bíróságnak volt egy gyakorlat, hiszem spanyol vagy lengyel, ugye, ahogy kifejtette az EUB, hogyha panasz a bírói kar a relatíve alacsony fizetésért, mondjuk nem az a volument kapja, hát mint egy német,
vagy egy évek, három évben nem volt persze, emelés, persze, hogy panaszkodtak.
Persze, hogy teljesen jogos a panasz, azonban nincsen a bírói kar, mondjuk a pedagógus kar az privilegizált helyzetben. El kell viselni azt, hogyha egy gazdaságnak a teljesítő képessége nem teszi
lehetővé. Ezt kimondta az Európai Bíróság kimondta, spanyol de, esetében?
Azt hiszem spanyol ügy volt, de gondoljunk bele, hogy most egy ilyen 150-200 milliárd forintnyi keretösszeget nyitnak meg erre a bírói bérezésnek a rendezésére.
Ami három év alatt,
és majd megtudjuk, hogy ebből egyáltalán mikor lesz az utolsó három napba fogják megemelni erre a szintre, vagy milyen tördelésbe, ezt nem tudjuk. De most nézzük meg, ez a 150-200 milliárd forintot. Igaz, ismert a 200 millió eurós bírságnak az esete. Igaz, hogy bírónőhöz rögtön ide csatlakozzak. Igaz, egy menekültügyben hozták. A 200 millióhoz már több mint 100 millió kikényszerítő bírság csatlakozik, és lassan elérjük a 200 millió plusz 200 milliót, amit nem hajlandóak megfizetni. Ez cirka 160-170 milliárd forint. Gyakorlatilag azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, hogy lázadjunk fel az Európai Bíróság ítélkezésével szemben, ne kövessük az EUB elvárásait, ezért megkapjuk a bírságot, és elveszítjük annak a forrását, amiből már az elmúlt években rendezni lehetett volna a bírák és az igazságügyi alkalmazottaknak a fizetését. Mm. És akkor nem kerültünk volna egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe. Ugyanis amikor bitvány 30 évvel ezelőtt bementem a Pesti Központi Kerületi Bíróságra Markó utcából, tömegek voltak, rendkívül sok büntetős polgári és közigazgatás, hogy minden volt. Jöttek, mentek a páternoszterek. Olyan kevés az ember bent, a Markóban, hogy a paternosztert néha be se indítják, és lézengés van. Gyakorlatilag a magyar állampolgárok elveszítették az igazságszolgáltatásba vetett hitüket. Éppen a mai reggel kaptam egy olyan telefont, amikor egy elkeseredett ügyfelem azt mondta, hogy ügyvéd úr, ne menjünk tovább, mert lehet látni, hogy csak ölömbele illetékbe, perköltségbe, ügyvédi munkadíjba a pénzem, de gyakorlatilag a bíróság szánt szándékkal megtagadja az uniós jognak az alkalmazását, így nincsen esélyem arra, hogy a pártatlan és független bíróság tisztességes eljárás keretében elbírálja, megítélje a jogomat. Tehát én azt gondolom, a kérdésre válaszul, hogy nagyon-nagyon elszakadt egymástól a bírói karnak az egzisztenciális kérdése és a pártatlan független bírósághoz fűzött objektív követelmény.
Egy picit visszalépek, jó? Gabriella, az Európai Uniós Bírósághoz fordulni, nyilván mérlegelés kérdése, hogy mi menekült ügyben, ott pont a stop soros miatt, ugye ez érthető volt, több bíró is csinálta. De ilyenkor valaki azt olvassa az újságban, hogy a kúria azt mondja, hogy mi jogunk, mármint a kúriái eldönteni, hogy mely ügy tartozik nemzeti hatáskörbe, és mely ügy az, amelyben figyelembe vesszük az európai bíróság ítéletét, vagy az európai jogot. Mi nem tudunk ezen eligazodni, de számtalan esetben olvastuk, hogy a kúria azt mondja, hogy azért nem kell, és azért felesleges az európai bírósághoz fordulni, mert mi úgy ítéljük meg, hogy ez az adott ügy, és az itt alkalmazandó jogszabályok, azok nemzeti hatáskörbe tartoznak, hogy mi azt hogy értelmezzük.
Hát én ezt a kúriai álláspontot ezt most így nem értem, csak megvilágítanám azt, hogy ebben az ügyben, tehát nem idegenrendészeti ügyben, hanem menekült ügyben nyújtottam be. Abban az időszakban a kúria például nem is foglalkozott menekült ügyekkel. Tehát az európai, tehát a szabály szerint ilyenkor nem is mérlegelhet a bíró, tehát éjjelesül nem is mérlegelhettem abból a szempontból, mivel én voltam a menekült ügyekben a legfőbb bírói fórum, a legmagasabb bírói fórum, ugye a kúriai vizsgálat kizárva akkor, nekem kötelezettségem volt, mivel felmerült a tagállami és az EU-s jognak az ütközése, kötelezettségem volt az Európai Unió bíróságához benyújtani az előzetes döntéshozatalit. Tehát nem volt ebben mérlegelési lehetőségem. Én ezt nem nagyon értem, ezt az álláspontot.
De hát a kollégáid azt mondták, hogy jobb lenne visszavonná, akkor mégiscsak meg lehet oldani, hogy nem fordulok oda, és úgy hazok.
Meg lehet oldani, de mindig én azt gondolom, hogy lehet, hogy az utóbbi időben már kevesebb bíró meri ezt megtenni, mert ugye egy alkalmatlanságit vagy fegyelmi fenyegetettségben
él. Ugye erről beszélünk, és ebből
de a bíró ki. Ezt megteheti, és emiatt nem érheti semmilyen.
Nem érhetni semmilyen.
Ez egy ilyen magyar sajátosság, hogy itt gyakorlatilag a bírákat, akik az Európai Unióhoz fordulnak, és ilyen tényleg politikailag, vagy egyéb okból, de nem politikailag kényes ügyekben, azokat valamiféle szankció éri. Tehát én mondom, ezt a válogatást nem értem, hát mert még... Európai Uniós tagállam Magyarország.
Hát, igen, de pont a deviza ügyben volt egy ilyen állásfoglalása a kúriának, hogy azt hiszem a Marcin Gós Lászlónak a beadványát azzal utasították el, hogy az adott kifogásolt ügy, ami miatt az EUB-hez fordulnátok, az nemzeti hatáskörben van annak a jogszabálynak az értelmezése.
Alapvető, tehát amit Bíró nem mond, ez helyes, csak most egy kicsit másonnan világítom meg. Az a kérdés, hogy egy magyar bíróságnak valamilyen ügyben van hatásköre, vagy nincs hatásköre. Sem a kúriának, sem alsófokú bíróságnak nincsen hatásköre az uniós jognak azon értelmezésére, hogy az adott jogkérdésben a nemzeti jogot kell kizárólagosan alkalmazni, vagy az Európai Unió is belép ebbe a rendszerbe. Az Európai Bizottság Nagy-Britániával, még a Brexit környéken volt egy ügy, ahol ki is mondta az EUB, hogy súlyosan megsértette az angol legfelsőbb bíróság az uniós jogot azzal, hogy abban a pillanatban, amikor felmerült az uniós jog alkalmazásának a kérdése, de ő aggályosnak tartotta, nem fordult az Európai Unió bíróságához. Tehát, hogyha egy bírónak a fejébe bármilyen okból megfordul, hogy hoppá, itt lehet, hogy nem csak a nemzeti jogot, hanem az uniós jogot kell alkalmazni, akkor kötelessége az EUB-hez fordul. A felvezető meg kintről hallottam, hogy a Vasvári Csaba bírónak az ugye felmerült, igaz? Ott az volt a kérdés, hogy egy, jól emlékszem, egy svéd ügyvéd kollega vetette fel a bíróság párthatlanság és függetlenségének a hiányát. Mivel felmerült az aggály, ezért Vasvári Csaba bírónak kutya kötelessége volt előzetes döntéshozatalra fordulni a luxemburgi bírósághoz. Igaz, a legfőbb ügyész megfelebbezte ezt a döntését, nem volt hatásköre. A kúriának a tanács a hatáskör hiányába megállapította a törvénysértést. Ezért egyébként egy olyan 45 nappal ezelőtt tettem egy büntető feljelentést ebbe az ügyben, és jelen pillanatban még azt sem tudom, hogy elrendelték a nyomozást, vagy visszautasították, egyszerűen hallgat az ügyészi szervezet, ugyanis Polt Péter érintett ebbe, ő volt az, aki megtámadta hatáskör hiányába egy kvázi jogorvoslattal ezt a rendszer. De nem is ez az egésznek a lényege, hanem hogy a kúria tanácsa meghozza a határozatát, és ez precedens jellegű kúriai döntésként még mindig ott figyel a rendszerbe. És ez a precedens jellegűség azt mutatja, hogy elvárást fogalmaz meg a kúria az alsófokú bíróságokkal szemben, hogyha szembe mennek ezzel a kúriai állásponttal, akkor ellenük akár fegyelmi eljárást is indíthatnak. És hiába kap az a bíró 1 millió forintos, 2 millió forintos vagy 10 millió forintos fizetést, teljesen független az ő egzisztenciális ellátmánya attól, hogy ő szabadon, független bíróként dönthet, illetőleg a kötelezettségét teljesítheti-e egyáltalán. Mert akkor, hogyha a felsőfokú bíróságoknak ilyen jogot adunk, hogy ő korlátozza az alacsonyabb szinten eljáró bírónak a lehetőségét, akkor ez nem egy jogállamisági megoldás.
Érzette konkrét erős nyomást a még bírói gyakorlatában ebben az ügyben, hogy mit kéne csinálni. Tehát nyilván ön tisztában volt azzal, hogy ez kázus belli a kormányzati politikában szemben, hogy az EU-hoz fordulunk, miközben pont stop soros ügyben, ugye nagyon-nagyon támadták a magyar kormányt.
Szerintem ezt egy bíró nem nagyon veheti figyelembe, hogy mi a politikai akarat, és mi a kormányzati akarat, de egyéb iránt, amint már mondtam, hogy volt olyan is, aki megfogalmazták az elvárást, vissza is lehet vonni az európai...
Ez konkrétan
így írásba foglaltan egy később szakmainak titulált e-mailben megkaptam az egyik kollégámtól, hogy tulajdonképpen gondoljam meg. De azt is el kell mondani, hogy aztán a kollega felülvizsgálta, miután megismerte a saját korábbi szakmai álláspontját, és belátta, hogy igazam volt, megismerve a szakmai indokokat, mert semmiféle, hát hogy úgy mondjam, meg ez a nyomozás, én ezt nem nagyon értettem, hogy a másodfokú bíróságok miért kezdtek el az igazságügyi alkalmazottak között úgymond nyomozni az iránt, hogy végül is kiírta ezt az előzetes döntéshozatali eljárást, mert ugye én a bírósági szervezetről kívülről érkezett bíró voltam. Engem nem ismertek, a munkásságomat nem ismerték. Utóbb visszahallottam azt is, hogy óriási botrány volt, tehát terjedt ez a történet, hogy kitört a botrány, tehát az egyik kollégaámnak mesélték ezt a történetet, mert hogy a Szabó Gabi elment az Európai Unió bíróságához, és erre az volt a válasz, hogy de kérem szépen, ki az a Szabó Gabi? 2 hónapos bíró voltam, tehát hogy óriási botrány volt ebből kifolyólag, és mondom, több kollega megkeresett szóban, hogy vissza is lehet vonni. Aztán utána elhalkultak ezek, miután megismerték szakmailag a döntést, elhalkultak ezek a kérdések. Ezután az iránt nyomoztak, hogy kiírta helyettem ezt az előzetes döntéshozatalit, mert ők ezt nem tudják elképzelni, hogy egy segítség nélkül egy kezdőbíró, mert hogy határozott időre kinevezett bíró, kívülről jött bíró vagyok, ilyet meg tud írni. Egyébként megjegyzem, hogy egy előzetes döntéshozatali eljárás egy jól megírása, az tulajdonképpen az ítélkezési tevékenységnek az egyik csúcsa. De tényleg nem olyan könnyű ez, hiába a végzés formájában történik, de az azért egy olyan komoly ismeretet kíván az Európai Uniós jog, illetőleg a nemzeti jog tekintetében, ami azért tényleg nagyon komoly feladat.
Hogy az uniós bíróságok elvárása, hogy általában mindig ügyvédektől indulnak ezek a kezdeményezések. De a bíró nem teheti meg azt, hogy az ügyvédnek az érvelését átmásolja, mert az előzetes döntéshozatalnak a bírónak a saját kompetenciájából kell kiindulni, hogy ő mit miért tart fontosnak. Tehát én hiába írnám meg dr. Szabó Gabriella bírónőnek az indítványt, ő nem teheti meg, hogy azt megcsinálja. Hogy azt... És azért nagyon-nagyon fontos, kettő dolog. Azért, mert aki két hónapja bíró, attól azért bíró, mert ő felkészült, bírja a jogot, ismeri, tehát miért ne tudná megírni? Ráadásul az a kötelezettsége. És még említésre került ez az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat. Tehát, hogy milyen módon befolyásolják a bírót. Kiderült, hogy Európai Uniós forrásokból felállított képzési és szaktanácsadói hálózatot a Magyar Igazságszolgáltatás. Ezen belül titkosítják, hogy ki, miért, milyen posztot tölt be, mi a javadalmazása, azonban megjelenik a független magyar bíró mellett néha ez a szaktanácsadó, és elkezd beleszólni az ítélkezésbe. Tehát, ahogy megfogalmazásra került, hogy nem kellett volna, miért, ki csinálta, miért, hogy merülhet fel az igazságszolgáltatásba egyáltalán egy olyan belső kérdés, hogy nem hisszük el, hogy a dr. Szabó Gabriella bíró írta. Miért, ki más írta volna? Már tehát ha független a bíró, akkor maga belülről a bírói kar cáfolja meg, vagy fejti ki az aggályait a bírói függetlenség kapcsán? Vagy azt várja el, hogy dr. Szabó Gabriel a bíró majd olyan ügyben fog előterjeszteni előzetes döntéshozatali kérelmet, amit az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózatnak valamelyik embere engedélyez?
Ez eszembe jut, hogy 1949 és 53 között az ellenség köztünk van című politikai szlogen. Hát ugyanis arról van szó, hogy elvitatták öntől azt a képességet, igen, hogy képes egy ilyet megcsinálni, igen, és akkor azt vizslatták, hogy ki volt az a soros küldönc, aki megírta maga helyet, hogy karikírozzam a dolgot. Igen. Tehát ez a bizalmatlansági légkör, hogyha a bíróságokat áthatja, ez tényleg borzasztó, mert az emberek féltik.
Ezt egy pontos tanám, no. Tehát megértem körülbelül egy olyan két hónap alatt, hogy ugye már jeleztem, hogy én kívülről a szervezetrendszeren kívülről bekerült közigazgatási bíró voltam, és ránk úgy tekintett, mert többen érkeztünk akkor a fővárosi törvényszékre, mint kormányügynök bírákat. Ehhez képest két hónap múlva én ugye kormányügynök bíróként, aki kívülről érkezett, megírok egy olyan előzetes döntéshozatali eljárást, ami felveti a soros ügynökség, elég egyértelműen felveti a soros ügynökségnek a gyanúját. Tehát megértem azt, hogy kormányügynökből soros ügynök lettem.
Három hónap.
Így van, pontosan. Pontosan.
Még egy dolog nem került kiemelésre. Csak elhangzott, hogy a szolgálati bíróság az nem is ítéletet hoz, hanem határozatot. Valójában az Európai Uniónak van egy alapelve, hogy mindenki a jogi sérelmét, a jogvitáját rendes, pártatlan és független bíróság elé terelheti. Kivéve a magyar bírót. Mert nem fordulhat rendes bírósághoz. Hogyha velem szemben az ügyvédi kamara indít egy fegyelmi eljárást, hoznak első másodfokon határozatot, a másodfokú fegyelmi határozattal szemben, én a közigazgatási bírósághoz fordulhatok, ahol a rendes bíróság megadja nekem elméletileg a jogorvoslatot. De a bírót ilyen jog nem illeti meg. Mm-hmm. Tehát, hogyha úgy van felépítve a rendszer, hogy a legalapvetőbb uniós jogtól megfosztom a magyar bírót, akkor ő lehet, hogy duplájára emeli a fizetését, és ezért ki tudja fizetni a gyereknek a póttanárját, meg a napköziét, meg akármit, de gyakorlatilag a bírói függetlenségét folyamatosan visszaszorítják és csorbítják. Tehát a legelső kérdés, hogy az OBT mibe állapodott meg, vagy mihez adta hozzájárulást, én nekem az a határozott véleményem, hogy az OBT olyan jogokról mond le, ami a bírókat az uniós jog alapján megilletné. És ennek van egy összefüggési rendszere. Ez az úgynevezett kondicionalitási eljárás, amikor 10 milliárd eurónkat visszatartották, és most mindig azon megy a vita, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni. Elméletileg annak idején, hogy felszabadítsák ezt a Európai Uniós támogatást, elméletileg tágították az OBT-nek, az Országos Bírói Tanácsnak a hatáskörét. Én úgy látom, hogy ez formailag tágítás, érdemében szűkítés.
És pedig?
Ebben nem menjünk bele, mert ez borzasztó, annak idején neki ugorhatott az Országos Bírói Tanács, akár a kúriának is bizonyos kérdéskörökben, ez aztán kikerült a törvényből. Egy a probléma, hogy megint gyakorlatilag egy ilyen patyomkin falut állítunk fel, hogy azt mutatjuk, hogy demokratikus, de jogállami, de valójában a mélyében egyre diktatórikusabb a rendszernek a felépítése. Egyszerűen meg kell érteni, hogyha a kormánynak az a terve, hogy megint csak kívülről hoz be bírókat, igaz, mert a szakmai emelik 35 évre, hogy onnan kaphasson valaki bírói kinevezést. De hogy jöhetnek kívülről is. Igaz, az angol száz országokban megfelelő ügyvédi gyakorlat után lehet elmenni bíróként. Annak idején az ügyvédi kar azért lázadott fel az ilyen eseteknél, mint bírónél, hogy a földhivatalból is jöhet valaki bírónak. Hát vannak nonsense történetek. A legnagyobb probléma az, hogy a bírói karral szembe elvárása a jogszabályoknak a nagyon-nagyon magas fokú ismerete. Itt minden bíró mindent tárgyal. Gyakorlatilag 35 évesen ki fognak nevezni egy bírót, aki jött a nem tudom hogy honnan, a földhivatalból, és meg fog kapni engem egy deviza alapú hiteles ügyel, az uniós joga lövése nem lesz. Azt mondja a bíró, hogy ő nem jelezheti azt, hogy visszaadja a rászignált ügyet, mert abban a pillanatban beleesik majd egy fegyelmi eljárásba, egy alkalmatlansági eljárásba. Nekem azért izgalmas a bírónőnek ez az ügye, nem én vittem ma ezeket a szolgálati bírósági ügyeket, uniós jogi szempontból utólagosan ítélem meg. Ilyen módszerekkel, ahogy az alkalmatlanságát a bírónőnek megállapították, Magyarországon bármelyik bíróval szemben pont ugyanígy megállapítható. Ugyanis, hogyha az a bírósági alkalmazott, aki nem kapja meg a fizetését, elmegy az Aldiba árufeltöltőnek, nem végzi a munkáját, nincsen leíró, nem tudják az idézéseket kiküldeni, a bírónak az érdemi munkából veszi el az idejét. Hát hogy elvárható egy bírótól, hogy csak az ügyre koncentráljon, ha gyakorlatilag a kávé főzéstől az iroda takarításáig szinte mindent neki kell elvégeznie. Egyébként a bírói meg egyéb fizetésemeléseknél lehet látni, hogy a bírósági alkalmazottaknak a fizetését nagyobb arányba tervezik emelni, mint a bírói fizetéseket. De itt megint csak arról van szó, hogy nem az a szervezetet alakítják ki, ami a bírói munkát lehetővé teszi. Hát kellene lenni egy előkészítő csapatának, aki a keresetleveleket elkezdi elbírálni, jó, hogy titkári feladatok vannak, nem hatékony. Az igazságszolgáltatásnak a működése nem hatékony, és a végén mi veszik el belőle? A jog.
Annyi kiegészítést hadd tegyek ehhez, hogy ez alatt a 3 év alatt, tehát azért szankciókat kaptam, hogy is lehet ugye egy bírónak az életét megkeseríteni. Volt olyan időszak, méghozzá 3 hét, amíg nekem nem volt jegyző, leíró kolléganőm. Ez késedelmet okozott, rengeteg problémát okozott, egyszerűen úsztam az árral, tehát, hogy annyira nélkülözhetetlen az igazságügyi alkalmazottaknak a megléte és a felkészültsége, illetőleg egyáltalán a léte, de tényleg, hogy ott legyen a bíró mellett, mert nem tud a bíró működni normálisan. Egy idézést ne várják el egy bírótól, hogy a bíró küldje ki az
tehát
idézéseket.
Tehát az apró munkát is a bírónak kell elvégezni. Ez körülbelül ugyanaz, amikor a sebészorvos egy vizsgálaton után leül a számítógéphez, ő pötyögi be a leletet, ő írja
meg.
Épp pontosan erről van szó egyébként. Tehát itt ugyanerről van szó, hogy egy bíró egyedül halmozódnak az ügyei ezek szerint.
Én ezt szóvá tettem, ugye a szolgálati bíróság előtt, illetőleg már a vizsgálatom alatt, az alapvizsgálatom alatt is az volt a válasz, hogy meg kellett volna oldanom, mert működött valamiféle ügyeleti rendszer. Hogy nekem kellett volna megoldanom, tehát az ítélkezési gyakorlat, ítélkezési időt elvéve nekem kellett volna futkosni, hogy most éppen kiírja le az adott ítéletet, ki adja ki az idézést, stb. Kitelefonáljon az ügyvédnek, ha esetleg elmarad, kiküldje ki a jegyzőkönyveket, stb. Tehát még én voltam a hibás, ezt is a terhemre rótták. És arról nem is beszélve, hogy rengeteg késedelmet okoz. Mert azért
csúsznak
a határidők, és akkor utána ezt könnyedén meg lehet állapítani, hogy egy bíró alkalmatlan. Hát persze, hogy a alkalmatlan körülmények között nagyon könnyű megállapítani egy bíróról, igen, hogy alkalmatlan.
Csak a kormánynak az a terve és az a módszere, hogy nem a rendszert tesszük működőképessé, hogy a céljainak megfelelően működjön, hanem elkezdjük kiszorítani a jogot és bebetonozni a felelőtlenséget. Tehát ma mondjuk van valakinek egy végrehajtásos ügye, ami mondjuk ilyen devizás ügyben uniós jogon alapul. Beadom a keresetlevelet az uniós jog alapján, ha kérem a végrehajtás felfüggesztését, azonnal soron kívül az uniós jog alapján fel kell függeszteniük. A magyar bíróságok nem csinálják meg. Hozzá se nyúlnak. Egyrészt azért, mert nem szeretik az uniós jogot, meg másrészt nincsen, aki hozzányúljon. Ugyanis az a bírónak olyan ügyleterheltsége van, és nincsen meg a segítő személyzete.
Jó, nem jut a ideje.
Nem is tudja, hogy ott van az asztalán.
Aha, értem,
és
értem.
Erre jön az ügyvéd, amiből most már sportot fogok küzni, várok körülbelül 8 napot, nincsen bíró intézkedés, hivatali visszaélés, be a feljelentés. És meg fog állni. De azért, hogy ne álljon meg a büntető feljelentés, ezért korumpáljuk a bíróságot, az ügyészséget, a bíróságot, és mindig folyamatosan mindenkit. Az igazságszolgáltatásnak nem az a célja, hogy saját magukat védjék, hanem hogy jogot szolgáltassanak a jogkereső állampolgároknak és a szervezeteknek. Gyakorlatilag az igazságszolgáltatás diszfunkcionális. Semmi értelme nincsen így működni. Egyszer talán beszéltünk róla, hogy azt mondtam, hogy olyan helyzetben az igazságszolgáltatás, hogy jobb lenne, hogyha 2000 bíró felállna. Ó, mindenki azt mondta, hogy úristen, mi lesz ebből? Hát azt szépen lassan el fogunk oda jutni, hogy semmi, mert nem okoz nagyobb kárt az igazságszolgáltatás 2000 bíró felállása és pályaelhagyása, mint hogyha egyébként ott van.
De ez most polgárira és büntetőre egyaránt értendő?
Ez nehéz büntető, és gyakorlatom nekem nincsen majdnem kevés. Azt tudom mondani, hogy a büntetős ügyek roppantak meg először, mert büntetős ügyekből fogytak el a leírók és a titkárok.
Ahol kötelező,
ott ül bent a tanács, és ott rögtön írja. És ezért a polgári ügyekből, nyilván lehet, hogy közigazgatás ügyekből elvették a leírókat, igazságügyi alkalmazottakat, és azért rakták át a büntetős ügyszakra, hogy egyáltalán képes legyen valahogy működni. Folyamatosan maradnak el a tárgyalások, mert az
a... Értem. Miért nincs egy olyan standard, ami rögzíti, de gondolom van, hát a bíróságokról szóló törvény, meg mindenről van törvény, ami rögzíti a bírói munka feltételeit. Leírója van,
hát
jegyzőkönyv.
Ilyen leírt szabályozás nincsen.
Tehát ez egy házi belső szabály?
Ez egy normál ügymenet.
Ez kialakult 60 évvel. Ezelőtt, és akkor ahogy esik, úgy puffan, hogy valahogy éljük túl a napot. Csak annak idején éveket próbált az igazságszolgáltatás túlélni, aztán hónapokat, heteket, és most már napokat élünk.
Most az, hogy itt a fizetésemelések érintik a bírósági alkalmazottakat, ez hosszú távon megoldhatja, hogy akkor visszajönnek újra, szívesen vállalnak.
Hát, de én ott ülök bent most a PKKB-n, és nekem azt mondják, hogy majd 3 lépcsőben 3 év alatt, vagy valahogy felemelik a fizetést. De hát én holnap nem tudok a gyerekemnek enni adni.
Jó, értem.
Ez nem fogja megoldani.
Tehát a pillanatnyi hiányokat nem fogja megoldani, de nyilván most látni egyféle szándékot, hogy...
Na de ma éri a jogsérelem az állampolgárt, a vádlottat, a felperest, az alperest és mindenkit, nem holnap. Aztán erre mondtam, hát hogyha most nem tudják megoldani ezeket a helyzeteket, akkor függesszék fel az összes végrehajtás, függesszék fel a büntetőjárásokat, azt mondta, hogyha lesz ember, papír, meg ceruza, meg fénymásoló, akkor térjünk vissza ezekre a dolgokra, és fair körülmények között tárgyaljuk le. De ezt nem lehet így csinálni, hogy a kormányzat csinálja, és egy dolog miatt vagyok felháborodva, hogy most már bele kell kevernem.
Na.
Igaz, ez a 8000 forintos ügyvédi történet.
Ezt magyarázzuk meg a hallgatónak, mert nem fogják érteni.
Tegnap olvastam a Magyar Ügyvédi Kamarának a felháborodását, kicsit halk volt, kitalált az igazságügy miniszter, azt Uzson Bence, hogy van egy úgynevezett kirendelési rendszer a büntető ügyekben. Igaz, jogosult a vádlott, hogy őt ügyvéd képviselje, hogyha ő nincsen pénze vagy szándéka ügyvédet
meghatalmazni,
akkor az állam állít neki egy kirendelt ügyet, és annak a költségeit viseli.
Igen.
Ez a költség nevetséges, mert a burkoló segéd munkásnak a bérezése alatt van. De ebben a rendszerben mondjuk én polgári ügyel foglalkozok, én azt mondtam, büntető ügyek és kirendelést nem vállalok, mert én nem tudok hatékony jogvédelmet szolgáltatni a és ezért megvoltak azok az ügyvédek, akiket viszont vállalták, azokat meg nem akarták kifizetni, és akkor előlegezés, évek óta elhúzódó hiszi van ezzel kapcsolatosan, hogy az a szerény ellenértéket sem voltak hajlandóak megfizetni. Kitalálta az ilyen, hogy most én azért, mert én nem vállalok kirendelést, havi 8000 forintot fizessek az igazságügyi minisztériumnak. De miért?
Magyarul, tehát minden ügyvédnek vállalnia kell kirendelést.
Ha nem ért hozzá, akkor is,
de ha nem vállalja bármilyen okból, akkor havonta 8000, hát kvázi büntetést fizet.
Szankció alá helyez.
A minisztériumnak.
Igen, tehát a magyar kormányzatnak nem az az alapelve, hogy hatékony jogvédelmet, független, pártatlan bíráskodást biztosítson, hanem valahogy forrást próbál arra szerezni, hogy kifizessék a kirendelt ügyvédeknek a díját, azért, mert egyébként a költségvetésbe erre elkülönítendő forrásokat mondjuk ő becsatornázza valamelyik NER vállalatnak a kifizetéséhez. Mert, hogy értsük, amikor a 200 milliós eurós támogatást visszavonják Magyarországtól, tehát nem kapjuk meg, akkor a kondicionálitási szabályok alapján a magyar állam a pályázatokat megnyerő célszemélyeknek kötelessége a költségvetésből kifizetni.
Előre kell finanszírozni.
Tehát ez nem úgy van, ez nem úgy van, hogy most minket beleraktak 400 millió eurós büntibe, hát akkor nem adják oda. Nem, azt az államnak ki kell fizetnie, ki kéne fizetni, de ha nem fizeti ki, azok perelhetnek. Aha. És hogyha eredményesen perlik, akkor ebből mi lesz? Államcsőd. Ezt nem lehet csinálni, hogy az államnak egy szempontja van, napról napra elkerülni az államcsődnek az intézményét. És ezért beáldozza az alapelveket. Igaz, tegnap volt az Európai Bíróság előtt itt a gyermekvédelem kapcsán egy monseper, és hivatkoztak már az Európai Uniós alapelvekre is, és 16 állam lépett fel a bizottság mellett, az hiszen nagyon csúnya szankció alá fog kerülni Magyarország.
Évek ez a pedofil
óta...
törvény.
Igen.
Összemosta a pedofiliát, az szexuális mássággal.
Az az egésznek a lényege, hogy lengyel és magyar úton ez az ellenszegülés, lázadás az uniós joggal és az uniós struktúrával szemben nagyon lassan indította be az uniónak a gépezetét. Igaz, a lengyelek azok most kiugrottak, leszálltak erről a lóról, megkapják a visszatartott támogatásokat. Egyedül mi maradunk itt. Egy gyakorlatilag egy teljes mértékben elszegényedő országba, amikor a maradék intézményi rendszert is leépítik, akkor gyakorlatilag megszűnünk államként funkcionálni.
Hát jó nagy káosz várható, hogyha nem lesz pénz, ez kétségtelen, ez most nagyon messzire vezetett. Én visszamennék még egy kérdésre, hogy említetted, hogy az egyességben az is benne van itt a fizetések rendezése okán kötött egyességben, hogy kívülről jöhetnek bírák. Magyarul különböző szakterületekről, magyarul enyhítik a feltételeit annak, hogy valaki bíró legyen? Ezt így kell érteni? Vagy hogy kell érteni?
Nem tudom, hogy pontosan mi a célja, de tény az, hogy korábbi időszakban ugye nehezebb volt kívülről bekerülni a bírói szervezetrendszerbe. Valamiért ez úgy alakult ki, történelmileg úgy alakult, hogy a bírói szervezetrendszer szerette a saját fogalmazóiból, titkáraiból, tehát a saját úgymond neveléséből a bírói kart feltölteni.
Szerintem minden hivatásrend így működik, nem?
Igen,
tehát
igen,
az egy kamara jellegű, erős
probléma, csak egy bizonyos, tehát ez, hogy mondjam, ez azért táptalaja a belterjességnek. Hogy azért be kell engedni legalább egy negyed részben, sőt, mint pont a közigazgatási bíráskodásnál. Például a franciáknál kötelező közigazgatási szervnél dolgoznia egy közigazgatási bírónak. Hát könyörgöm, tehát egy közigazgatási bíró akár egy megsemmisítésnél a megismételt eljárásnál vonatkozóan instrukciókat ad, tehát iránymutatást ad az ítéletében. Ehhez ismernie kell a közigazgatásnak a működését, tehát hogy én úgy gondolom, hogy az, hogy kívülről beengedni jogászokat a bírói szervezetrendszerben, az nem ördögtől való. Tehát, hogy én szerintem nincs azzal, meg tulajdonképpen csak itt az a lényeg, hogy adott legyen az, hogy bíróként működhessen az a bizonyos jogász, aki oda bekerül.
Van még egy, a feltételrendszer volt a kérdés. Igen. A koppenhágai kritériumok, meg a csatlakozás előtti feltételrendszernek a felállítása meghatározza, hogy minek kell megfelelni. Formailag, gyakorlatilag azt mondja, hogy lehet bíró, az, aki jogi szakvizsgával rendelkezik, stb. De minden jogász mindenhez nem ért. A bírói karon belül specializálódni kellene. Tehát csak úgy van felosztva tulajdonképpen, hogy közigazgatás, büntetőjog és a polgári jog, közigazgatás, mert munkajog, akármi. Tehát annyira nincsen differenciálva ez a történet.
Magyarul tehát, hogyha gazdasági ügyekre nem specializálódik egy bíró, egyik nap egy gyilkosságot tárgyal, másnap egy sikkasztást.
Hát nem azt csinálják, a devizás ügyekben megjelenik, ez azért jó a devizás ügynek a példamutatása, mert rendkívül sok ügy van.
Mert ez volt több ezer, tízezer volt.
Most van egy rendkívül jó bontóperes bíró, vagy egy lakásügyis bíró. És akkor utána kap egy uniós jogi történetet, ahol megjelenik az ügyvéd, és az uniós versenyjogra hivatkozik. Hát nem tudja, ő rögtön a hivatali kötelezettségét megszegi, tehát őt nem lehetne oda beosztani. Tehát én azt mondom, hogy vannak minimális szabályok, hogy valaki bíróvá válhasson. De az ő specializációja arra indít, taná a szervezetet, hogy őt oda helyezzék el, ahol a szakértelme, kompetens a dologhoz. De itt nem ilyen van, van ilyen automatikus szignalizációs, nem, hogy össze-vissza kap minden ügyet mindenki. Uh-huh. Ezt nem lehet csinálni. Volt annak ilyen a Bacó Nóra féle ügy, ahol kifejtette az Európai Bíróság, hogy lehet differenciálni magasabb költségek, illetékek mellett speciális bíróságokat létrehozni, például a fogyasztóvédelmi ügyekben a törvényszék volt. És ez elfogadható. De nálunk ez megszűnt. Mindenki azt tárgyal, ami éppen beosztják, meg ahova akad ember.
Mondtam, hogy nem jutunk a végére, éppen csak belekezdtünk a dologba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és Szabó Gabriellának sok sikert kívánok az új pályán, hogyha már nem bíró, de ezt már 3 éve megszokta, és nyilván tudja, hogy hol keresse a szakmai útját. Marcingos Lászlónak is köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a figyelmüket a szerkesztőm Sonfai Péter nevében, de hadd tegyem hozzá, hogy hát már vannak rendszeres nézőink, tudják, hogy a Másrészről című műsor is a YouTube videón látható, tehát videó felvétel is készül. Kérem, hogy egyrészt nézzék, másrészt azt kérem, hogy aki nézi, a videó alatt van egy feliratkozás gomb, arra nyomjon rá, és akkor annyival is többen vagyunk itt a Klubrádióban. Köszönöm szépen, minden jót!
Másrészről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.